Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszöntünk. Hálát adunk, hogy eléd járulhatunk, a szent színed elé jöhetünk, Uram, bármikor, mert a szent vér bennünket igazzá tett, tisztára mosott. Köszönjük, atyám, a szent szellemedet, az erőt, amit a szent szellem képvisel. Köszönjük a gyógyítások ajándékait, a szellemi ajándékok működését. És hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te itt vagy közöttünk. Köszöntjük a gyülekezet angyalát, és hálát adunk, hogy a mai napon is napról napra, szintről szintre növekszünk, nagyobb lesz a megértésünk, az ige mélységét jobban meglátjuk a Te kegyelmed által, Uram, mert Te tanítasz bennünket, irányítasz, oktatsz, terelgetsz, megigazítsz, szükség esetén feddesz bennünket, és mindezért hálát adunk, Uram, mert a Te gyermekeid vagyunk, és igyekszünk engedelmes gyermekeid lenni, hogy a Te utaidon járhassunk, és azt tegyük, ami neked kedves, hogy betöltsük az elhívást, azt az elhívást, amit Te nekünk személy szerint szántál. Hálát adunk, hogy részt vehetünk az Isten királyságának az építésében, és köszönjük, Uram, a végtelen kegyelmedet, hogy elveszetteket vezethetünk hozzád. Köszönjük, Uram, hogy mind nagyobb megértése lesz a gyülekezetnek az evangelizáció szükségességéből, az elveszettek megmentéséből. Hálát adunk, Uram, hogy Te a legjobbat munkálod ki, és köszönjük, hogy Te azon munkálkodsz, hogy behozd az elveszetteket, behozd a betegeket, és azok meggyógyuljanak a Jézus hatalmas nevében. Ellenállunk a pusztítónak, kötve tartjuk minden gonosz munkáját, gonosz tervét és gonosz szellemét a Jézus hatalmas nevében. És erre a névre, hogy Jézus, engedelmeskednie kell a pusztítónak. Térdet kell hajtani a pusztítónak. Kiáldozzuk az áldások teljességét, eloldjuk az áldásokat, hogy rátok hújjanak, rátok szálljanak, és növekedést vegyetek ebből. A Jézus hatalmas nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és áld meg őt. Megáldalak szomszédom Jézus nevében. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Folytatjuk a múltkori tanításunkat a szív állapotáról, a szív keménységéről. A múlt héten megnéztük azt, hogy az Ószövetségben Isten népe hogy viselkedett, hogy keményítette meg a szívét, mit mond Isten ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet megnyitni. Mert meg is lehet nyitni. Ha egyszer be lehet zárni, akkor meg is lehet nyitni. Most megnézzük a új szövetségi részben. Pontosabban Jézus idejében hogyan történtek ezek a dolgok. Múlt héten utaltunk ugye arra, hogy van egy három pontos tükör a számunkra, hogy hogyan tudjuk megállapítani, hogy milyen Istennel való kapcsolatunk. Egyrészt ugye volt a szeretetben járás, másik a szavaink, és a harmadik pedig az adakozásunk, a vetéseink. Mert éppen ma olvastam a Copeland anyagban egy talán 19-én egy nagyon-nagyon tanulságos történetet, lehet, hogy majd ezzel foglalkozunk egyszer, ha az Úr előhozza. Amikor ment az özvegyasszony a két filérjével, Jézus ott ült. Nézte, hogy jönnek a nagy, csinos, fényes, sóvós ruhába, és a bőségükből ugye könnyen tettek a felsejbe. Jött az özvegyasszony, berakta az utolsó két fillérjét, nem számolgatva azt, hogy na, jövő héten jön a villanyszámla, holnap kenyeret kéne venni, hanem ő a teljes vagyonával, már azóta vagyona az a két fillér, megtisztelte Istent, bízva abban, hogy Isten viszont tudja tisztelni, és betölti az ő további szükségeit. Tehát ő komolyan gondolta a vetést. És Istennek a figyelmét ez a hozzáállás felhívta. Mert Jézus rá tekintett. És utána prédikált erről. Tehát Isten figyelmét, ami hozzáállásunkkal fel tudjuk hívni. A szívünk állapotával. Mert nem mindegy, hogy milyen az indíték. Isten az indítékre tekint. Legyen az most adakozás, legyen az szeretetbejárás, vagy legyen a szavaink, ami elhangzik a szánkból, hogy milyen indítékkal mondunk valamit. Szintén megesett dolog, megtörtént dolog, az egyik gyülekezetben történt elhalálozás, tehát hozzátartozó elhalálozása, és a gyülekezeti vének közül, aki egyházban lakik vele, vagy legalábbis a közelében lakik, hát olyan hozzáállást, vagy olyan megjegyzéseket tanúsít, ami valószínű, hogy ez nem szándékos, és nem az indítéka, hogy megsértse a hozzátartozó, gyászoló hozzátartozó szívét, de ez a gyászoló hozzátartozó ott tart, hogy ő már nem jár, nem fog gyülekezetbe járni. Tehát én hiszem, hogy az indítéka az nem rossz, csak meg kell találni a megfelelő kulcsot, megfelelő hangnemet, hogy egy gyászolóval hogyan kell beszélni, akinek még a szívében a sebek ott van. Tehát az indíték nagyon fontos, a hozzáállás nagyon fontos, de tekintettel kell vennünk másoknak az érzelmi világára is. És ezért nem lenne szerencsés, hogy az a gyülekezet elveszítse most egy éves bárányt. Tehát az indítékról ennyit. Márk evangéliumhoz lapozunk. Márk evangélium 6. fejezet. Visszatérve a hozzáállásra, tehát az özvegyasszony hozzáállása, szíve állapota Isten figyelmét odairányította őre. És ezt mi is meg tudjuk tenni, ugyanígy. Hogy Isten figyelmét fel akarjuk hívni. Csak elő kell venni az özvegyasszony példázatát, és elolvasni. Márk 6. fejezet, 45-62-ig. Igen, akkor 52, bocsánatot kérek, de jó, hogy figyeltek.
És azonnal kényszeríti tanítványait, hogyha jobba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra, Betsaida felé, amíg ő a sokaságot elbocsátja. Minek utána pedig elbocsátotta őket, fölment a hegyre imádkozni. És mikor beesteledik, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egymaga a száradon. És látta őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fújt velük, és az éj negyedik szakában hozzájuk méne a tengeren járva, és el akar vala haladni mellettük. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kisétetnek vélték, és felkiáltának, mert mindnyájan látják vala őt, és megrémülének. De ő azonnal megszólítja őket, és mondanékik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt a szél, ők pedig magukban szer fölött álmélkodtak és csodálkoztak, mert nem okultak a kenyereken, mivel a szívük meg volt keményedve.
Amen. Történt egy természetfeletti csoda, sőt több is, mert Jézus vízen járt, és ha itt szó szerint nem is olvastuk, vagy nincs rögzítve, de megdurgált a vihart. Nem első esetben. És az ugye elcsendesedett. Péter vizen járásánál is ugye hasonló a történet. A döbbenet a végén az, hogy van az utolsó sor?
Nem okultak a kenyereken, mivel a szívük meg volt keményedve.
Igen. Valószínű, ha lesz időnk, előre megyünk majd egy szakasszal. Előtte néhány órával történt a kenyérszaporítás. Csoda történt a szemük láttára. Voltak ugye körülbelül 15 ezeren. Biblia 5000 férfit ír, de ha hozzászámoljuk a gyerekeket meg a feleségeket, akkor ez körülbelül ennyi lehet. Volt egy kevés elemózsiuk. 5 kenyér és 2 hal. Tehát kevés elemózsiuk volt. Az még egy embernek is. Mert ezek nem ilyen kilós kenyerek, mint a miénk voltak, hanem ezek a... Ez a lepényszerű, az a... ami nálunk esetleg lángosnak illik be, vagy ehhez hasonlónak. Tehát egy ilyen tenyérnyik is valami. Tehát a kenyér alatt nem azt kell gondolni, hogy egy kilós kenyér, és abból lehet csinálni, mit tudom, 30-50 szeletet. Egy 2 hal. Az is kérdés, hogy mekkora volt. Jó, lehet, hogy megosztozik rajta két ember, de 15 ezer ember. Az egy természetfeletti csoda volt. Leültek, jól laktak, és még maradt is. Mert az a kisfiú, másik evangéliumban ott gyerekről van szó, ha jól emlékszem, felajánlotta az Úrnak, hasonló megint a történet, mint az özvegyasszonynál, hogy Istennek felajánlotta azt az öt kenyeret és a két halat. A csoda megtörtént, megszaporodott, de amit Isten használ, pontosabban amit az Úr Jézus használ, ugyanaz, azt nem ingyen teszi. Ha kölcsön kérünk egy kiló lisztet, lehet, hogy kettőt viszünk vissza. De mindenképpen megnyomottak, és megrázottak. Istennek adta használatra, és visszakapott sokkal többet, mert még haza is vitt belőle. Hozták csak a kosarat, hogy még mindig kell egy kosár, meg még mindig kell kettő, meg még mindig, mert még annyi van. Tehát jól lakott 15 ezer ember, és ez a srác még a családjának is vitt haza nagy-nagy bőséggel, vagy az utcájának, vagy a rokonságának. A másik történet pedig, hogy amikor a hajón prédikált Jézus, és ugye meg akarta jutalmazni őket. Menjetek ki, dobjátok be a hálót. Jaj, de mester, hát egész éjszaka kint voltunk, és semmit nem fogtunk. És mi lett, amikor mégiscsak engedelmeskedtek neki? Szakadoztak a hálók. Szakadoztak a hálók. Tehát Isten, amit kölcsön vesz, vagy használatba vesz, vagy rábízzuk. Hogyha ezt a két történetet nézzük, megáldja. És a többszörösét adja vissza. Ószövetségben van, amikor az olajat nem volt elég korsó, azért állt meg az olaj. Elfogyott az edény. Csak folyt, csak folyt, csak folyt. És amikor elfogyott a korsó, akkor megállt az olaj. Az is egy természet fölötti megnyilvánulása Istennek. A lényeg az, hogy ezek az emberek, akik a hajóban ültek, néhány órával korábban egy hatalmas csodát láttak. De ezt a csodát valahogy a szívük nem tudta elfogadni. Azt mondja itt az ige, amit olvastunk, hogy meg volt keményedve a szívük, és nem tanultak, nem okultak abból, amit láttak. Gyakorlatilag, amikor a viharba kerültek, akkor ők a természetesen néztek a fizikai dolgokra, és nem a természet felettire. Ez egy probléma. Ez egy probléma a mai napon is. Pedig nagyon sok-sok esetben Jézus természet feletti módon tett valamit. A betegek gyógyításától kezdve a víz borrá változtatásáig, és nem lehet ne sorolni végig a sok dolgot, mert nincs is minden megírva. Amikor Jézus azt mondta, hogy a Szent Szellem vezetése alapján, hogy menjetek át a túlsó partra, akkor gyakorlatilag ők ezt engedelmesen megtették, elindultak, de a tenger közepén ugye egy viharba kerültek. Háborgott a tenger, és nem a természet felettire koncentráltak, hanem az életben maradásra összpontosítottak, a fizikai síkra. A félelem meg megint nem jó, igen. A félelemmel és a nem hittel mondott ima még nem hordszik fel a mennybe. Ezt is ma olvastam. Nem tekintettek Istennek a természet feletti dolgaira. Gyakorlatilag testi keresztények voltak, mert a fizikai síkra tekintettek. Mekkorák a hullámok, itt vagyunk a legnagyobb mélység fölött, ugye itt a legmélyebb a víz. Hiába húzzuk az evezőt, nem megyünk semmire se. Mi lesz velünk? Ja Istenem! Copland-et olvastam ma, és azt írja, hogy egyedül az elveszettek hitetlen kiáltását hallja meg Isten, mert ők elveszettek és kétségbe vannak esve, és keresnek egy kapaszkodót. Szólt hozzá az Úr. Gyakorlatilag azt írja le. A áprilisi Kenneth Copelandnek ott valahol most a 10-20-ai közötti részét olvastam. Viszont ha valaki újjá van születve, akkor Isten attól már hitet vár el, hogy hittel kiáltson, hittel szóljon hozzá, hittel keresse meg őt. Minden esetre itt úgy néz ki, hogy nem volt hit ebben a hajóban vagy vízi járműben. A legfőbb hiba az volt, hogy nem tekintettek arra a csodára, ami néhány órával az óruk előtt játszódott le. Ez a kenyérszaporításos történet. Ők a csónakban is, vagy ebben a hajóban is a saját erőből próbálkoztak. És a saját erőből nem sokra mentek, mert ott álltak a tenger közepén. Küzdöttek hajnali 3-kor is a hullámokkal. És hány emberről mondható el az, a mai napon is, keresztényekről beszélve, hogy küzdködnek pénzhiányjal, küzdködnek egészségi problémával, mert a láthatókra néznek, a fizikai szintre néznek, és nem a forrásra. Ma is küzdködnek sokan pénzhiányjal, és maguk akarják a pénzt beosztani. De ez nem a sikeresebb megoldások közé tartozik. Kérd meg az Urat, hogy itt van a pénzem, kezeld a pénzemet, oszd be az én pénzemet, és adj hálát, hogy mindig ki tudod fizetni a számláidat, mindig van étel az asztalon, mindig van az autóban benzin, hogy tudjunk menni szolgálni, meg ehhez hasonlók. Hát kinek mi az igénye? Akik viszont a szívüket a pénz irányába megkeményítik, azok ugye eleve nem adakoznak, vagy nem úgy adakoznak, ahogy Isten szeretné ezt, és a vetés hiányában pedig szűkölködnek. Aztán sokan küzdködnek betegségekkel, orvostól orvosig futkosnak. A kettő krónikát nézzük meg, kettő krónika 16-ost, az Asa király, hogy is volt ezzel? 2 Krónika 16-ban, a 12-es, 13-as vers. Volt egy király, úgy hívták, hogy Asa, megbetegedett, és ugye a gyógyulását nem ott kereste, ahol kellett volna. Hát az Ószövetségben azt mondja Isten, hogy ha ti előttem jártok, azon az úton jártok, és beteljesítetek a parancsolatokat, amit én mondok néktek, akkor egyetlen beteg nem lesz köztetek. Ez volt a törvény áldása. Tehát 2 Krónika 16-ban, a 12-es, 13-as.
És megbetegedett Asa királyságának 39. esztendejében lábaira, annyira, hogy igen súlyos volt az ő betegsége. Mindazáltal betegségében is nem az Urat keresik, hanem az orvosokat. És elaludt Asa az ő atyáival, és meghalt az ő királyságának 41. esztendejében.
Tehát 2 év alatt elvitte ez a betegség. Na most ez nem jelenti azt, tehát nem szabad félreértelmezni, hogyha valakinek ott van a hite, hogy orvoshoz, tehát a békessége abban van, hogy orvoshoz menjen, akkor menjen orvoshoz, mert különben rosszabb helyzet bekerül. Tehát nem félreértendő, és nem kell félreérteni. Megvan a magyarázat arra is, hogy miért hallanak félre a keresztények. Összefügg a bezárt szívvel. Tehát Asa király a szívét megkeményítette, Isten felé megkeményítette. Pontosabban nem a gyógyulást kell keresnünk, hanem ha most meglepődtél rajta, nem a gyógyulást kell keresnünk, a gyógyítót kell keresnünk. Benni hinn anyagban, benne is van. Szerintem olvastátok, mert elhoztam, meg van is van az interneten. Hogy ne a gyógyulást keresd, a gyógyítót keresd. A forrást keresd. Mert a gyógyulásunk forrása az Úr Jézus. Ugyanez az anyagi szükségünk betöltésénél is. Jött egy ilyen gondolat, nem mindegy milyen indítékkal mondjuk lottózik valaki. Ugye az az indíték, hogy a lottóban betölti a szükségemet, vagy az Úr azon a lottón keresztül betöltheti az én szükségemet, vagy bármi máson. Tehát a forrást keresni. És nem szabad ugye elfelejteni, hogy ki adja az erőt, hogy a napi munkát elvégez, és ki a gyógyítónk, ki adja a leheletet. Hát Isten lehet-e belénk, ugye Ádámnál még az agyag bábúba, az ő szellemét, és amikor ugye azóta pedig ugye adott képességet az embernek, hogy sokasodjon és szaporodjon, és reprodukálja önmagát, akkor pedig erről olvastatok már a hithálóban, hogy amikor meg vagyok győződve, hogy amikor megtörténik a fogantatás, akkor Isten a szellemet odahelyezi. Mert annyit, hogy nincs élet. Ha kiszáll a szellem, akkor az a test halott. És volt egy gondolat a csecsemő fejlődéséről is, ugye? Az emberek, még talán még a tudomány sem nagyon tudja, hogy és volt erre egy ige is a prédikátorokban, prédikátorok 11.5-ben, hogy nem tudjuk, hogy hogyan helyezkedik a magzat csontjai az anyamében, tehát a baba hogy helyezkedik el. Mert gyakorlatilag Isten ezt így rendelte, és Isten élete formálja ki azt a magzatot, hogy kinőjenek az ujjacskái, meg a körmei, meg a haja és mindene. Ez egy program, mint a számítógépes program, vagy a mosógépben is van egy program. Benyomod valamelyik gombot, és azt a programot lejátsza. Isten élete ezt a programot indítja el a magzatban. Néha vannak ugyan torzulások, de azért nem Isten felelős. Kaptam most egy videót tegnap, lehet, hogy át is küldtem. Kéz nélkül született egy leányzó. Kéz nélkül, persze előtte gyerekkorában kétségbe volt esve, meg kiközösítették, hát ahogy sajnos ez a világban van, de aztán az Úr úgy megerősítette, hogy ihaj, azt hiszem most valami egyetemet végzett, nem tudom milyen beosztásban dolgozik. Autót vezet. Beépítettek olyan segédeszközt, mert láttam ilyet ugye, hogy a lábbal hajtja a kormány, tehát olyan kiegészítőt, ő a lábát fölteszi a kormányra, és úgy vezet. És mi volt még ilyen, ami repülőgépet vezet? Az első női kar nélküli repülőgépvezető. És nem adja fel. Ez az, amikor a béka szorongatja az ember. Gólya be akarja kapni a békát, és a béka elkapja a gólya nyakát. Ne tudja lenyelni, ugye? Igen. És ki adja az erőt ennek a hát most már nem leányzom, most már fiatal hölgy. Csak Isten. És az önbizalmat csak Isten tömörítheti. Tehát Jézusra kell tekinteni. A hajóban is a Jézusra kellett volna tekinteniük, és megdorgálni a vihart. Mert ezt már megtanulták Jézustól. És ez hasonló, mint a múlt héten mondtam, hogy mint a Mózes elővette a pálcáját, mert Isten azt mondta neki, vedd elő, és suhincs oda. Igazából Mózesnek kellett valami nagy erőfeszítést tenni ahhoz, hogy a tenger ketté váljon, vagy a sziklából víz fakadjon? Hát annyi, hogy a pálcáját elővette, és a két ujjával suhintott, oda csapott. Mert nem az ember erejétől függ, hogy ezek megtörténtek, hanem az engedelmesség. Mind, ami ebben az esetben is történt, mondjuk a tenger megnyílását veszük, vagy a ketté nyílását, vagy a kősziklából a vízfakasztást, nem emberi erő kellett hozzá, hanem Isten emberének az engedelmessége. És hogyha mi ugyanezt a mintát követjük, Uram, én hol vagyok, és én engedelmes vagyok, akkor ad egy feladatot. Tedd valaki a kezedet, vagy bármi más. Ma is nagyon sokan ugye láthatókra tekintenek. Az Új Szövetség is írja, hogy ne a láthatókra nézz, hanem a láthatatlanokra. Isten dolgai azok a fixek, azok a szilárdak, és hogyha az emberek mind jobban a láthatókra néznek, így elkezd a szívük megkeményedni Isten dolgai iránt. Akkor én most már nem jövő gyülekezetben, mert ez történt velem. Sajnos ez előfordul. Nagy kivétel az, amikor nem. És akkor pásztorok örülnek, hogy na, dicsőség az Úrnak. Történt valamilyen komoly dolog a családban, akkor nem az a válasz, hogy kimaradunk, hanem hűségesen tovább járunk. És ahogy itt az evezősök döbbenten néztek, hogy Jézus a vízen jár, hogy megállt a vihar, ugyanilyen döbbenten néznek azok a keresztények, akik mondhatom így, hogy vallásos közegben vannak, mert a csodákat nem ismerik el, vagy nem olyan mértékben ismerik el. És nem jönnek a gyógyulások. Amikor valaki megdöbben egy csodán, akkor így másképp fogalmazom, amikor valaki megdöbben egy csodán, akkor gyakorlatilag a szíve nincs nyitva arra, Isten irányába. És nem tudnak jönni a gyógyulások, nem tudnak jönni a anyagi áttörések. Volt még egy hölgy, 22 éves Pesten is, többen tettek bizonyságot, de ő különösen megragadott. Orvosi műhibából, tehát születéskor központi idegrendszeri sérüléssel élte az elmúlt éveit. És úgy hallottam, hogy tolószékben volt, nem tudom meddig, de most már saját lábon jár, ugyan bicegve még, de előtte volt talán két héttel túlkevén egy alkalom, oda elmentek, és az a kéz, ami nem engedelmeskedett, csak ugye eddig, gyönyörűen ki tudja nyújtani és fölemelni Istenhez. És a bizonyság, amit elmondott, az pont a vérfolyásos asszony történetéhez hasonlítható. Azt mondta, hogy napról napra jobban leszek. Napról napra jobban leszek. Mögöttem ültek a szetiék, és súgja hátam mögött, hogy ezt mondja. Ez pont olyan, mint a vérfolyásos asszony. De mit mondott a vérfolyásos asszony? Hallott róla. Ő is kereste a helyét, volt más helyen is, de aztán mondta, hogy az ott nem volt jó, úgyhogy ez az ő helye. Hallott róla, oda férkül, tehát keresi a kapcsolatot, és azt mondta, ha megérintem Jézus ruhának a szegélyét, akkor meggyógyulok. Tehát hitünket képíthetjük abba, hogy ha Pesten rám teszik a kezüket valaki, akkor meggyógyulok. Vagy ha belépek a gyógyítóházba, küszöböt átlépem, már megvan a gyógyulásom. Mert ez mind ahhoz hasonló, mint a vérfolyásos asszony. Ha ruhája szegélyét megérintem, akkor az megvan nekem. A természet feletti megnyilvánulásoknak, ami Istentől van, azoknak mind természetesnek kellene lenni nekünk. Sőt, az embereknek is. Azért hangsúlyozom ki sokszor, hogy Istentől való természet feletti megnyilvánulás, mert ha csak azt mondjuk, hogy természet feletti, akkor az lehet Istentől is, és lehet az ördögtől is, mert az ördög is természet feletti. Tehát, hogy amikor mi beszélünk természet felettiről, akkor gyakorlatilag isteni csodákról beszélünk, és nem a sötétségnek a munkáiról. Képzeljétek el, hogy ott vannak a hajóban, eveznek, a hullámok becsapnak, kezdenek süllyedni, és ahogy süllyednek, úgy keményedik meg a szívük. És itt jön egy kérdés, hogy te hajót hol tart? Tehát a tanítványok szíve azért keményedett meg, mert a láthatókra néztek. Nekünk meg kell bízni az Úrban. Csak a kötél történet az nagyon jó arra, hogy amikor ott lógott közel a földhöz, és javonta Isten megbízol bennem, igen, akkor vágd el a kötelet, és életben maradsz, és nem vágta el, és megfagyott a kötélen. De nem hitt el, hogy Isten, hogy mondjam, megtartja, megvédi, igen. Ugyanez volt Izraelnél is, hogy bemehették a Kánaán földjére. Ugyan ott óriások vannak, meg ezek vannak, meg azok vannak, oda mi nem tudunk bemenni. Tehát bízzunk meg az Úrban, és imádkozzunk rendszeresen anyanyelvünkön, imádkozzunk rendszeresen nyelveken, mert ezek nagyon fontos dolgok. Egy biztos, hogy Isten nagyobb a problémánál. Bármekkorának is látszik a probléma az életünkben, Isten akkor is nagyobb a problémánál. És hogyha ebből a szemszögből nézzük a dolgot, akkor nyert ügyünk van. Ha Isten azt mondja, hogy még a hajszálaidat is számon tartom, vagy azt mondja, hogy ha nekem a verebecskére is gondom van, hogy ellássam azt akkor az én gyermekemre, hogy ne lenne gondom? Nem nagyobb Isten akkor, mint a probléma? Tehát a jóra összpontosítsunk. Ne aggodalmaskodjunk. A kiúton gondolkodjunk. Tehát a megoldáson. Nem mindegy, hogy a gondolataink merre járnak. Gondolatainkat irányítani kell. Van, amikor elkalandozik. És amikor az emberek nagyon, és a keresztények is nagyon rácsatlakoznak esetleg a világ dolgaira, tehát túl sok tévés és negatív dolgok, olyan könyvek, amelyek nem szerencsések, akkor azokkal sok töltelék, salakanyag is jöhet, szemét is jöhet. És ilyenkor történik az, hogy elkanyarodás ugye az út szélére, és kezdődik a szív megkeményedése. Mert ahogy beengedjük a világ borzalmait, így fog az emberek szíve megkeményedni. És ha csak most nézünk vissza egy rövid időre, a világon most elég sok borzalom történik. Tehát nem szabad beengedni. Nagyon meg kell szelektálni, hogy mit nézünk és mit engedünk magunkhoz. Most akár sajtóba, tévébe, mindenfelé. Hogyha a szívünk megkeményedik, akkor gyakorlatilag érzéketlenné válunk Isten dolgaira. És ez nagyon veszélyes. Nem tudjuk érzékelni a Szent Szellemnek a vezetését, az útmutatását, és lemaradhatunk dolgokról. Tehát a testi kereszténység az nem jó, mert nem kedves az Úr előtt. Félre kell tenni, ugye a zsidó 12.1-et olvassuk. 12.1.2. Az elhívásunkat meg kell futnunk, a pályánkat meg kell futnunk. Egy futó versenyen kiállnak a versenyzők. Hát ott nem igen adják fel a versenyt, tehát valaki súlyosan megsérül és nem tud tovább menni. Ilyen esetben szokott valaki kiállni. Zsidó 12.1.2.
Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden terhet és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot és az Isten királyi székének jobbjára ült.
Amen. Amen. Tehát minden akadályozó dolgot tegyünk félre. A terheket. A bűnt, itt megnevezi, két dolgot nevez meg, de én azt mondom, hogy minden, ami akadályoz a növekedésben, akadályoz a fejlődésben, akadályoz a szolgálatban, félretenni, hogy a pályánkat meg tudjuk futni. Ne csak Fehérvárig jussunk el, ne csak Kelenföldig, hanem beérkezünk a délibe. És mire kell tekintenünk a kettes versbe? Az Úrra tekintsünk. Ugye ezt már hallottátok régebben, hogy tekintetünket kétfelé tudjuk irányítani. Vagy fölnézünk az Úrra, és fülég ér a szánk, mert örömben vagyunk, az Úr örömében vagyunk, és nem a láthatókra nézünk. És nézd meg kint az utcán, meg mindenfelé az embereket, akik lefelé néznek, azok tele van a terhekkel. És a szájuk nem fölfelé gördül, hanem lefelé. Nekünk lehetőségünk van eldönteni, hogy mire tekintünk. A problémákra, vagy a probléma nyakára állunk, és fölnézünk az Úrra. Az igét hallani kell. Ebből származik a hit. És az igét nem csak hallani kell, hanem meg is kell cselekedni, hogy írja Jakab. Hát magunkat akkor becsapjuk. Időt kell tölteni az Úrral ahhoz, hogy közösségben legyünk vele, ahhoz, hogy növekedjünk, ahhoz, hogy hallani tudjunk tőle. Mert bizony ugye, mi is szívesen veszük, hogyha gyermekeink közösségben vannak velünk. Még akkor is, hogyha már ugye nagykorúak. Hogyha kirepülnek ugye a családi fészekből. Akkor is a közösség, ha két különböző helyen is laknak, két önálló otthonban, de a közösség az még attól is közösség. És a közösséget ápolni szükséges. Családon belül is, és Istennel is. Zsoltár 46.10. És így tudunk érzékenyek lenni az Úrra, az Úrnak a rezdülésére, az Úr kívánságára. És akkor meghalljuk, hogy Uram, most hogyan is lesz akkor leszórólapozva, vagy kihirdetve az evangelizáció mondjuk Mezőhídvégen, meg Lajoskomáromba? Vártam az Úrra, elcsendesedtem, mert valahogy tavaly, ahogy mi mentünk, ugye kitettük a buszmegállókhoz a plakátot, de az Úrnak egy sokkal jobb ötlete van. Gyakorlatilag, hogy mondja az ige, hogy az Úr ad a szívünkre kívánságot, hogy azért imádkozzunk, hogy ő azt akkor be tudja teljesíteni. És nagyon egyszerű a megoldás. Az üzletek, mert egyébként a plakátok legjobb helyen vannak az üzlet kirakatokban, ott nem szedik le. Ahol a boltokban nyitottak erre, itt is ajánlom, meg mindenhol, hogy a boltokat küldjek a levélbe egy kísérő levéllel egy plakátot, és tegnap egész véletlenül ott lyukadtam ki, hogy cba.hu, és az összes bolt Magyarországon ott megkereshető címe. Beleértve Mezőhídvéget, Fürger, vagy mi van ott alatta? Azt hiszem, az van ott a közelébe. Lajos Komárom, meg mindenféle. Ott vannak a kis CBA boltok, címmel, utca, házszámmal, mindennel. Úgyhogy már imádkoztam érte. Tehát szükséges hallani az Úrtól, hogy mi, Uram, mi a legjobb megoldás? Ez a tavalyi valahogy nem ment. Na, tehát hallani szükséges az Úrtól. Zsoltár 46:10.
Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a pogányok közt, felmagasztaltatom a földön.
Egy biztos, hogy elcsendesedés nélkül nem tudunk hallani az Úrtól, mert az elménkben levő zaj, főképpen, hogyha valami sértődés, megbotránkozás jár az ember fejébe, folyton mindig visszatér. És nem tudunk figyelni az Úrra akkor. Isten vezeti a népét, de nem mindenki hallja meg. Vagy rossz hangra hallgat. Úgyhogy aztán, hogyha valaki túl sok nyomás van, ez megint oda vezet, hogy megkeményedik a szíve. És kevesebb csoda történik az életében. És erre ugye nem igei alapon, de azt mondja, hogy Isten elhagyott engem. Múltkor ugye volt erre egy példa, amit elmondtunk. Ha az igén elmélkedünk, és időt töltünk az Úrral, akkor fogékonyak leszünk Isten dolgaira. Nyitott lesz a szívünk, megrágyul a szívünk. Tehát foglalkozni kell az igével, tehát ez az ellenszere a bezárt szívnek, hogy foglalkozni az igével. Megbocsátani, ha arról van éppen szó. Tisztánlátást kérni az Úrtól, hogy mi okozta ezt a dolgot, ami nekem nagyon nem tetszik. És az igével foglalkozni természetesen. A hit kapcsolót fölkapcsolni, az aggódás kapcsolót, meg a félelem kapcsolót kikapcsolni. Ez úgy működik, mint amikor az ember bemegy egy terembe este, automatikusan nyúlunk a villanykapcsolóhoz, ugye? Ugyanis fel lehet kapcsolni a hit kapcsolót, és ugyanígy ki lehet kapcsolni az aggodalmaskodó kapcsolót, meg a félelem kapcsolót. Egy biztos, hogy nem csak a gondolatainkat, a figyelmünket is irányítani kell. Mert ilyen össze-vissza kusza módon hajlandók, vagy akarnak menni. Az elménket ugye meg kell újítani, ez már nem újdonság. Az ige erősíti meg a szellemünket, tehát ezért kell foglalkozni az igével. És az ige akkor az igével megerősített szellemünk tud uralkodni a testünk felett. És a testünk nem azt teszi, amit ő szeretne, hanem megmondjuk neki, hogy komám, elég egy dobos torta, nem kell öt. Tehát ne vegyük figyelembe, amit látunk, amit hallunk, amit érzünk, mert ezek testi dolgok. Csak az ígére tekintsünk. Helyezzük a hitünket Isten ígéreteibe. Mert Istennek ugye 7000 ígérete van a Bibliában. Úgyhogy ezekbe kapaszkodjunk bele. Volt egy evangélista, indiai, elment egyszer New Yorkba. Végül is az Úr használta hatalmasan, mert 12 halott föltámadt a szolgálatában már. Elment New Yorkba, és mit látott New Yorkba? Mindenki siet. Le, föl, jobbra, balra. Senki nem volt hajlandó leállni és megállni, ugye ővel beszélgetni. És vissza is ment. Hogy ezeknek nincs idejük. Nem hajlandók megállni. Világban vannak merülve. és valójában a kemény szívűek nem látják és nem értik Istennek a szellemi dolgait, a szellemi igazságokat. És így nem is jöhetnek csodák az életükbe. Tehát a végösszegzés, hogy a mi szívünk állapota határozza meg azt, hogy Istentől mit tudunk elfogadni, mit tudunk kapni. Tehát rajtunk múlik. Nem Istenem múlik, ha valami nem jön meg. És természetesen nem szabad ugye az időnket, meg az energiánkat, meg mindenünket hiába való dolgokra fecsérelni. Mert Isten ugye sáfársággal bízott meg, hogy a leghatékonyabban használjuk azokat, amik vannak, vagy amiket ránk bízott. Úgyhogy a keresztényeknek a természet felettiben kellene élni, és a természet feletti dolgokra kellene fogékonynak lenni mindinkább. Nem azt mondom, hogy nem vagyunk, de mindinkább. Tehát még jobban följebb. Mert ettől függ az, és pontosabban tőlünk függ az, hogy mekkora csodák történnek az életünkben. Halleluja. Bízunk benne, hogy az Úr ma is adott valamit anyag részről. No, néhány gondolatot azért. Kedvenc témám a kapcsolók, kötelékek, a Isten által elrendelt hely, Krisztus teste. Több címet lehet adni neki gyakorlatilag, de és az utolsó időkben ez különösen fontos, hogy ott legyünk, ahol Isten látni szeretne bennünket, ahol össze tud szerkeszteni bennünket azokkal, akiknek az ő tervében vannak. És az utolsó időkben jobb, hogyha egységben vagyunk. Ezért kell egységben lennünk, szeretetben is hitben járnunk, hogy ezeken át tudjunk csusszanni, amik a világra várnak. Hogy bennünket ne érintsen. Van egy rajz, amit még a Vasil csinált valamikor régen, a Békeváron megtaláljátok. Mutat egy sátrat, a Szent Sátor, vagy hát az Ószövetségi Sátor, hogy ott az emberek ugye vidámak, derűsek, mert jó helyen vannak. Akkor van egy útjelző tábla, és a másik felén pedig ott van egy tuskó, meg a hóhér a nagy bárdal, és akkor vannak emberek, akik ott állnak ugye a táblánál, hogy most akkor merre menjek. Ez a két választás van. Hogy bemegyek Isten akaratába, engedelmesen, meg arra a helyre, amit Isten elkészített, vagy megyek a fejem után, és akkor kikerülök a szent oldalom és a szent védelem alól. Az ott, ha igenis létezik, és ez nagyon fontos dolog. Először is Isten jelölte ki a szüleinket, Isten jelölte ki a gyülekezetünket, Isten jelölte ki a barátainkat, és így sorolhatnám tovább. Tehát meg kell keresni azt a helyet, és megtaláltuk, akkor ott kell maradni. Ennyien egyszerű. A világnak látni kell bennünk azt a kincset, ami van. Hogy vonzó legyen Isten. Mert a világ sok esetben ugye úgy gondolkodik, hogy Isten így büntet, úgy büntet. Isten gonosznak gondolják, és meg kell menjítik a szívüket Isten felé, a téves információk miatt. Egy biztos, hogy a vallásosság nem vonzó. Mert a vallások, tehát a hagyományos vallásokban inkább szomorú embereket látni, tisztelet a kivételnek, de többségében igen. Tehát nekünk a hitünket és a kincsünket kell megmutatni, meg Isten dicsőségét engedjük meg, hogy kiüljön az arcunkra, és ez látszódjék meg a világ felé. Valahol olvastam, hogy igazából a kívülállókat be kell szeretni a gyülekezetbe. Tehát szeretettel invitálni, és nem kényszerrel, mert az nem fog működni. Hogy a hitünknek legyen megfelelő ereje, az igét folytonosan magunkhoz kell vételezni. Folytonosan. Ezt jó tudni, ugye. Szükséges a népben hinni, nem mondok ugye újat ezzel, szeretetben is hitben járni. Ezek a főbb irányvonalak. A hitetlenséggel az emberek eljátszák Isten áldásait. Mert Isten áldásai el vannak készítve minden ember számára, csak nem tudják elvenni. Nem tudnak hozzájutni. Nem tudják a valóságba hozni. Mi is a gyülekezeti test, vagy Krisztus teste, az egyház tagjai vagyunk. És kétféleképpen nézhetünk a testre, egyrészt konkrétan Jézus megtört testére, mert Jézus teste azért töretett meg, hogy a megtöretés által mi gyógyulást nyerjünk. Mert az ősebeivel gyógyulunk meg, mondja az ige. És a másik pedig ugye a globális egyház, valaki azt mondja, hogy anyaszent egyház, vagy gyülekezeti test, vagy Krisztus teste, amiben az összes újjászületett keresztény benne van. Az a pár milliárd. Halleluja. Tegnap beszéltem egyik pásztortársammal, adjak egy plakátot is kihelyeznék az ő településükön, ahol szolgál, és mondja, hogy találkozott egy idősebb nénivel. Valamelyik történelmi egyházba jár, hiszi az Urat, szereti az Urat, és a végén nem is tudom, hogy derült ki. Azt hiszem, akart adni neki Jézus képet. És mondja, hogy hát nekem van, igaz, mert fogyóban van, mert valakitől kaptam, és én viszem és osztom. És együtt imádkozzuk. Minden nap imádkozzuk, ami a Jézus kép hátulján van. Igazából nincs tudatában, hogy ő már üdvösséget nyert, mert nem kapott volt tanítást. De gyakorlatilag Isten királyságát építi ezzel, hogy viszi az ő egyházába, osztogatja ezt a fajta Jézus képet, és építi Krisztus testét. Tudatlanul, nem is jó ez a szó, hogy tudatlanul, hanem inkább belső késztetés által. Vezetés által, igen, mert engedelmes annak a belső hangnak, annak a belső vezetésnek. Ezt most már lassan majd be kell szerezni, mert már fogyóban van, azt mondta. A szellemi ajándékok a test épülésére adottak. Igazából az 1 Korintus 12, mindenki úgy gondol rá, hogy abban vannak a szellemi ajándékok, de ebben a fejezetben 18-szor szerepel a test szó, mármint Krisztus teste, tehát a gyülekezeti test szó. Tehát érdemes ilyen szemszögből is ezt elolvasni, az 1 Korintus 12-t. És így képet kapunk arról, hogy hogyan állítható párhuzamba a fizikai testünk és Krisztus teste. Tehát a fizikai testünkben is minden szerv a helyén van. És hogyha mindegyik a helyén van és jól működik, akkor észre sem vesszük. Ugye? De ha valamelyik rendetlenkedik, akkor mindjárt tudja az ember, hogy van dereka, meg van ez az amaz, de akkor tudjuk meg, hogy tényleg az ott van, és nem jó funkcionál. Na most a gyülekezeti testben a tagok nem a helyükön vannak, vagy nem jól funkcionálnak, akkor hasonló az emberi testhez, hogy problémák jelentkeznek. Keringési problémák is szoktak lenni a végtagokban. Most körülbelül ehhez kell hasonlítani azt, hogy amikor Krisztus testében, amit Isten kiszab illetőkre, rászab, nem végzik el kellőképpen azt a munkát. Van, akinek plakátozásra van az elhívása. Volt is a nyájunkban ugye ilyen. Környékbeli településeket járták és plakátoztak nagy szorgalommal. Tehát Krisztus teste az egy nagyon fontos dolog, és ugyanolyan sérülékeny, mint az emberi test. Manapság ugyan az orvostudomány által az is megoldható, hogy az ember fülét a karjára műtsék oda, csak éppen nem fog működni, mert ott nem fog hallani, mert nincsenek ideg. A hallóideg végződések nem ott vannak. Tehát ezért jó, ha mindenki a helyén van. Mert az Úr helyezte el ugye a tagokat a testben. Sok tag alkot egy testet, és nincs fölösleges szervünk, mert mindegyik valamilyen feladattal bír. Ezért minden tag megbecsülendő, úgy a fizikai testünkben, mint Krisztus testében. Tehát mindenkinek van valamilyen feladata. Ezt a másik egyházakban ugye nem nagyon, sőt egyáltalán nem tanítják, ezért lehet, hogy furcsának tűnik, hogy itt azzal szembesül a hallgató, hogy hát itt munka van, és akkor lehet, hogy nem tetszik a munka, és el is spriccelnek, hogy hát ez itt nagyon furcsa. Egy biztos, hogy az egységben kenet van. Ezért fontos egységben lenni. Ahol viszálykodás van, ott nincs kenet. És mivel az nem a szeretet útja, ezért meg sem nyilvánulnak olyan mértékben a gyógyítások ajándékai, a szellemi ajándékok. Ezért a pásztor nyugodtan megragadhatja a galériát annak, aki viszályt okoz, és elküldheti egy kis fagyszabadságra. Először ezt furcsálódtam, de azt utána megértést kaptam az úrtól a szívemben, amikor Jim erről beszélt, hogy azért, mert a hit szeretet által munkálkodik, a szellemi ajándékok, tehát most maradjunk csak a gyógyítások ajándékainál, az is a szeretet által munkálkodik, és ha nem szeretet van a gyülekezetben, akkor a többiek kárt szenvednek. Tehát a pásztor felelős azért, hogy ne szenvedjen kárt a nyáj, esetleg egy ember miatt. De sokszor az Úr hatalmasabb, és ezt ő oldja meg, hogy ő fogja meg a krabancát, és távol tartja mindaddig, amíg ki nem igazítják magukat. De 4 év kellett ahhoz, hogy a viszálykodás elcsituljon. 4 év. Tehát vannak bizonyos kifutási idők. Tehát a testben összhangban kell lenni. 2 lehetőség van. Vagy építjük Krisztus testét, vagy károsítjuk Krisztus testét, mert kárára vagyunk, mert ellene dolgozunk az Úr Jézusnak. Minőségben és mennyiségben megfelelő táplálékot kell magunkhoz venni. Koplenden is olvasom, hogy ha az ember fáradékony, aluszékony, kevés benne az ige. És aki tele van igével, az másnap legyűjt 12 órát. Ugye? Hétfőn volt. A boltba jött a áru portéka, este meg még vacsorát főzni. Mert az ige megerősít. De nem csak egy esetet mondhatunk erre, hanem azt hiszem mindannyiunk ezt már megtapasztalta. A belső emberünk az ige által napról napra megújul, mondja Pál. A külső romol is, de a belső az napról napra megújul, mert az az igazi valónk, a belső emberünk. Ugye létezik fizikai éhség, és létezik szellemi éhség. Na most nem biztos, hogy mindenki meg tudja különböztetni, és a szellemi éhséget fizikai éhségnek véli, és elkezdik enni, táplálkozni, tehát túl táplálja magát. Igaz, hogy amikor az ember ad a gyomornak, a pocaknak, akkor elnyomja a szellemi éhséget. Tehát képes elnyomni a szellemi éhséget. Egy nagyon jó példa arra, hogy ez 97-ben lehetett, amikor Enyingen szolgáltak a misiék, és elmentek szabadságra, és megkérték az akkori fonyódi pásztort, a Julikát, hogy helyettesítse őket. Mivel ő nem tudta, hogy hova kell menni, hozzám jött, és hát pont olyan ebédidőben érkezett, és megkínáltuk ebéddel, de mondta, hogy hát maximum egy kis fél adag leves csak. Mert nem tud figyelni az Úrra. Na most a bőjt ide kapcsolódik be. A bőjtel nem tudjuk Istent megváltoztatni, hogy változtassa meg az ő tervét, vagy bármi mást. Vagy írja át a Bibliát, mert nekünk nem tetszik valamelyik része. Tehát Isten nem tudjuk megváltoztatni. Tehát akik böjtölnek, ezzel tisztában kell lenniük. Tehát rossz hozzáállás az, hogy azért böjtölök, hogy az én akaratom menjen át. Böjtölni viszont jó, mert akkor elcsendesedünk, és mivel a pocakban ugye kevés az elemózsi, ezért a szellemi fülünk jobban nyitottabb, és jobban hallunk az Úrtól. Ószövetségben is olvasunk ilyet. Böjtölt és imádkozott. Nem is egy Isten embere. Ez csak egy kis kiegészítés volt, hogy tudjunk erről is. Táplálék nélkül nem tudunk tovább haladni. Tehát a szellemi táplálékra gondoltam. Tehát szükséges, hogy a kimenet, a kiadás, tehát amikor valaki szolgál, ugye, és adja ki az igét, meg imádkozik a betegekért, egyensúlyban legyen a bevitellel. Tehát nem elég csak szolgálni, mert akkor leépülés következhet, ugye erről is szó volt vasárnap, hanem szükséges pótolni. Tehát őnek is, a szolgálónak is táplálkozni. Tehát az egyensúlyt meg kell tartani. Viszont volt egy érdekes ilyen grafikon, amit szóban mondtak el, hogy bizony-bizony nem minden táplálja a szellemünket. És a statisztika, az átlagos statisztika nem igazán jól fest. Tudjátok, az a torta alakú grafikon 50% hitetlenség, így kezdődik. Ez az átlag eredmény, ugye? Aztán 25% töltő, anyag és hagyományok, 20% egyéb dolog, a végeredmény az volt, hogy és 1% igen. Igen. Tehát lehet akkor selejtezni. Könyvtárban is mindig tartanak selejtezést, hogy ez már rég, ezt már nem olvassák, akkor azt kiteszik, aki akarja, vigye, hogy felajánlják egy szegényebb településnek. Tehát ezt a statisztikát javítani kell mindenképpen, mert eleve a világ hozza be a számunkra azt a sok töltőanyagot. Mert élelmiszerekben is vannak ugye olyan adalékok, amik csak töltőanyagok. Gondolok itt a puffasztott akármilyen, mindenféle ilyen dologra, igen. Tehát van töltőanyag, műzlik, egyebek, igen. Meg ez a korpás kenyér, meg egyéb ilyen dolgok, az is, hogy föl van puffasztva. Tehát nincs szükségünk ilyen töltelék és puffasztó anyagra, hanem ami nem igaz, söprés, elő a nagy söprőt, kifelé. Nagy takarítás. Letenni az igét helyére. Az ördög viszont azt az ugyám, hogy rossz helyen vagy. Ne hidd el neki. Mondd neki, hogy ugolj te, hogy az egyszeri pásztor fönn a nagyon sokadik emeleten. Bolond lennék, ugolj te! Egy biztos, hogy ahol Isten elhelyezett bennünket, oda képesek vagyunk beilleszkedni. Mert Isten olyat nem kér tőlünk, amit nem tudnánk megtenni. Ha nem lenne meg a képességünk tőle, hogy szeretetben járjunk, akkor nem mondaná azt, hogy járunk szeretetben másokkal. Végül is a kulcs a hit és a hithűségnek a megtartása. Az Úr vezessen, meg kell kérni, hogy Uram, vezess ebben a dologban, vagy egyáltalán vezessd az életemet. Ki vagy, mit kell tenned? Ezt kell megkérdezni, és erre kell fókuszálni. És Isten választásán, amit ő választott számunkra, van örvendezünk. Legalábbis örvendezni kellene. Nem mindenki ezt teszi, de ezt kellene tenni. Mert az ő elhívása és ezek a kapcsok többsége örökre szól. Tehát nem csak a földre. Úgyhogy van egy rossz hírem, jó hírem a számotokra, hogy sokáig együtt leszünk. Nagyon-nagyon sokáig. Sőt, nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Ragaszkodjunk a kapcsokért, imádkozzunk azokért, kérjünk kijelentést, és vasárnap is elhangzott, nem tudom mennyire figyeltetek el az egy mondatra, hogy Isten egy gyülekezetbe hívott el bennünket. Szóltam is a pásztortársamnak, hogy bárányának tudja ezt előadni, aki három helyre jár. Nem szerencsés. Testen keresztül érhetnek támadások is. Furcsa, de érhetnek. Tehát Krisztus testén belül, tehát a saját hívőtársunkon keresztül. Jöhetnek sértések, aztán ezek ugye falakat építünk magunk köré. És éppen most hallottam egy alföldi szolgálótárstól, hogy azt hiszem pajzsmirigy problémája van az egyik társának, és imádkozni szoktak együtt, egész jó szintre jutott fel, régi keresztényről van szó, és utána meglepték őt a látogatók, többek között keresztények, és olyanokat mondtak, hogy úgy lehúzták, hogy padló közelbe került. Mert akik legközelebb állnak hozzánk, az ördög azokat tudja legjobban használni. Nem aki a ötödik utcából, aki legközelebb van hozzánk. A feladat az, hogy együtt elvégezni örömben azt, amit Isten ránk bízott. Halleluja.
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkéri, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő Szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.